az 1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A januári hideg reakciót igényelt a kormány részéről, ismételte meg az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Cepek Gábor kiemelte, a hideg miatt a gáznál 30, a villanynál 20% a többletfogyasztás. Az elmúlt 15 év egyik leghidegebb januárja olyan viszmajor, amely reakciót kíván, mondta el, hozzátéve, hogy a januári rezsistop 3.300.000 háztartásnak jelent könnyebbséget. Az áprilisi választás fontos tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés, hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter szerint enélkül háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése lenne a következmény. Február 21-én 16 óráig jelentkezhetnek a Nemzeti Választási Bizottságnál azok az országos kereskedelmi televíziók és rádiók, amelyek az országgyűlési képviselő választás kampányidőszakában politikai reklámot kívánnak közzétenni. Ha a médiaszolgáltató a határidő lejártáig nem nyilatkozik, nem tehet közzé ilyen hirdetést. Elfogadta az Európai Unió tanácsa az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet. A szabályozás értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala is tilos lesz az EU-ba. A teljes tilalom a folyékony import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében az év őszétől lép életbe. A szabályok megsértése esetén a szankciók magánszemélyeknél 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhetnek. A tagállamoknak március 1-ig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gázimportját megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Bekéretik Ukrajna magyarországi nagykövetét az ukrán politikai vezetők utóbbi napokban tett kijelentései miatt, közölte a kormányfő. Orbán Viktor ezt azzal indokolta, a múlt héten több vezető ukrán politikus, köztük Volodymyr Zelenszky elnök is sértő és fenyegető üzeneteket fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben. A magyar miniszterelnök a nemzetbiztonsági szervezetekre hivatkozva azt állítja, a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés sorozatba illeszkednek, amelyekkel a magyar választásokba akarnak beavatkozni. Volodymyr Zelenszky felszólította az ukrán légvédelmet, hogy hatékonyabban védje Kijevet és általában Ukrajnát, tekintettel az orosz légicsapások okozta masszív károkra az energetikai infrastruktúrában, valamint az országszerte jelentkező áram- és fűtés kimaradásokra. A légierő vezetésének gyorsabban kell reagálnia, hangoztatta az elnök. Zelenszky Kijevben találkozott annak a delegációnak a tagjai valamely pénteken és szombaton amerikai közvetítéssel Abu Dhabiban az orosz féllel tárgyalt. Hosszú idő után ismét volt találkozó az amerikaiakkal és az oroszokkal, megvitattunk különböző, jellemzően katonai jellegű kérdéseket, a háború lezárásával kapcsolatos intézkedéseket, mondta el, hozzátéve szó volt egy lehetséges tűzszünet ellenőrzéséről, illetve felügyeletéről is. A delegációk a jelenlegi tervek szerint vasárnap ülnek ismét össze. Az iráni vezetés újabb amerikai-izraeli katonai csapás lehetőségére készül, miután az Egyesült Államok a térségbe vezényelte a USS Abraham Lincoln repülőgép hordozó harccsoport kulcsegységeit, írja az Index hírportál. A Washington és Izrael által képviselt katonai erő elegendő lehet az iráni rezsim megbuktatására, miközben Teherán belső feszültségekkel, súlyos gazdasági válsággal és nemzetközi elszigetelődéssel néz szembe. Egy iráni ellenzéki portál, az Iran International arról számolt be, a tüntetések csúcspontján január 8-án, 9-én több mint 36 ezer emberrel végzett az iráni rezsim brutális módon az utcákon. Földcsuszamlás miatt 1000 embert evakuáltak a szicíliai Niszkemi városában. A kritikus zónában élő 300 családot, nagyjából 1000 embert üres lakásokban és egy sportcsarnokban helyezték el. A földcsuszamlás frontja legalább 4 kilométer hosszú és egyre szélesedik. Lesz egy zóna, ahova a családok már nem is térhetnek majd vissza. Végül az időjárásról. Általában kitisztult az ég, de maradtak borultabb tájak, körzetek is. A szél gyenge, mérsékelt. A csúcsmérséklet délutánra plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai beszélgető partnerem Sipos Gál Eszter óvodapszichológus, akivel ez alkalommal a szorongásról beszélgetünk. Hogyan ismerhető fel a szorongó gyerek, milyen esetekben természetes a szorongás, és mikor van szükség szakember segítségére. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A mai témánk tehát a szorongás lesz, és azért is fontos talán ezzel foglalkozni, mert hogy olyan gyakori, tipikus tüneteket mondhatnánk arra, hogy szorongó a gyerek akkor, hogyha csendben van, ha visszahúzódó, ha keveset beszél, de hogy ez általában véve egy sokkal nagyobb területet foglal magába. Üdvözöllek, Eszter, itt a stúdióban. Milyen tünetekről beszélhetünk?
Üdvözöllek én is téged meg a hallgatókat. Hát ez egy egészen széles skálán mutatkozó tünetegyüttes, és természetesen függ a gyermeknek a személyiségétől, temperamentumától, de alapvetően, amit mondasz, igen, az gyakori, sőt, mondjuk közösségben kutatások alapján is megfigyelt viselkedésmód ez, hogy valaki egyedül játszik sokat, vagy a játékban csak szemlélődő szerepet tölt be, tehát hogy vágyakozva nézi a többieket, de nem mer csatlakozni, ezt óvodában megfigyelték, de akár kisiskolásoknál is igaz lehet, de ezentúl azért még van két meséje ennek, ami szerintem, vagy két végpontja. Az egyik az, hogyha ellenkezik, vagy visszautasít a gyermek helyzeteket. Nem akar óvodába menni, nem akar a nagymamánál aludni, nem akar felöltözni, hogy ki kelljen menni az utcára, és akkor ennek tényleg ilyen esetenként nagyon váltogatja magát. De vannak azok a szorongó gyerekek, akik azért lesznek, vagy azért tűnnek fel később, ugye a szülők, vagy a felnőttek számára, mert ők viszont behódolnak. Tehát nem mutatják egyből az ellenvetésüket olyan dolgok iránt, amitől ők félnek, hanem egész egyszerűen alávetik magukat a felnőttek akaratának, hogy igen, mondjuk most ez az óvis példa nagyon itt lebeg, hogy igen, elmegy óvodába, de nagyon fontos, hogy milyen kedvel, tehát és mennyire aktív volt, mennyire nyitott a többiek felé, tehát hogy nem biztos, hogy az ellenállás vagy az ellenkezés az egyetlen, ami ezt megmutatja. És ugye hát nem mindegy, hogy milyen szakaszában vagyunk annak, hogy valaki elkezd szorongani, mert amikor még csak egy kezdeti szakasz, és úgymond van egy nagyon konkrét dolog, amitől szorong, akkor ugye nyilván ott vannak azok a vegetatív jelenségek, amiket egyébként is ugye a félelemnél mindenki ismer magára, hogy szapora a szívverés, ugye magas pulzusszám, berejtékezés, megfeszül a teste, de ezen túl a testi tünetekben, hogyha elhúzódó szorongásról beszélünk, és több mindenre kiterjedőről, na akkor jelennek meg az ilyen dolgok, hogy hasfájás, fejfájás, hányinger, ugye ezek nagyon jellegzetes tünetek, de hát egyéb testi tünetben is megmutatkozhat, de mondjuk ezek a leggyakrabban jelentkezők. Ami pedig az érzelmeket, lelki dolgokat illeti, hát az ilyen gyerekeknek nagyon gyakran alacsonyabb az önértékelése, egy kicsit ilyen csökkent értékűséget élnek át, kisebb rendűnek érzik magukat a többieknél, ugye ebből is fakad az, hogy mondjuk nem mernek becsatlakozni egy tevékenységbe, egy játékba, mert ők azt gondolják, hogy nem fognak tudni olyan gyorsan futni, ők nem fogják tudni elkapni mondjuk a fogóban azt, akit el kell kapni, vagy kidobni a kidobóban a társukat, illetve hát ugye igen, ez a csendesség, zárkózottság, ez abszolút igaz lehet.
És mi van akkor, hogyha a tünetek nem így egyszerre jelennek meg, hanem mondjuk a gyerek csak folyamatosan, akár ez a mondat, amit mondtál, hogy én ezt úgyse tudom megcsinálni. De alapvetően mást nem tapasztalunk rajta.
Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően a szorongás esetén azért elég széles körű az, hogy milyen fajta szorongásokról is tudunk beszélni, mert az, hogy Ugye a leggyakrabban szerintem az embernek ez a félénkség, szociális szorongás jut eszébe ezzel kapcsolatban, főleg ugye, hogyha gyerekekről beszélünk, mert mit nézünk mindig. Van-e barátod az óvodában, vannak-e barátai a gyermeknek az iskolában, de van, aki mondjuk ebben teljesen jól működik, ahogy mondod, és igen, egy akár teszem azt is nagyon gyakori, hogy népszerű gyermek, és sikeres gyermek, és jó eredményekkel végzi az iskolát, vagy az óvodában is ugye gyakran kiemelik, megdicsérik, de valami előbukkan, mégpedig ezt úgy hívjuk, hogy teljesítményszorongás, ami egy egészen vad válfaja a szorongásnak olyan szempontból, hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, mert nagyon erősen makacsul ragaszkodnak a gyerekek hozzá, és pont ez, amit mondasz, hogy ez megmutatkozhat ilyenben, hogy nem csinálom, mert nagyon nem bírom elviselni a kudarcot, tehát a kudarckerülésben is megmutatkozhat, illetve abban is, hogy beleáll a bizonyos ilyen helyzetekbe, de ha nem jön össze, akkor nagyon kívül. Vagy már előtte, tehát hogyha tudja, hogy mondjuk neki lesz egy megmérettetése, teszem azt egy kisiskolásnak egy dolgozat, akkor már előtte nem eszik úgy, nem alszik úgy. Ez is egy nagyon gyakori szorongásos tünet, az alvás zavar, ugye sokszor megszakítja az alvását, felébred éjszaka, nehezen alszik el este, nem tudja ugye megnyugtatni magát úgy, hogy ő álomra szenderüljön. Tehát, hogy igen, tehát nem mindig annyira szembeötlő ez, és van akinél például a teljesítményszorongás kifejezetten gyakori sikeres gyerekeknél. Pont azért, mert nagyon sokszor hallja vissza azt magára, hogy ó, de ügyes vagy, ó, milyen szép vagy, ó, milyen okos vagy, és akkor hirtelen, ha valami nem sikerül, akkor mit von le ebbe? Hát akkor én már nem vagyok ügyes, én már nem vagyok okos, én már nem vagyok szép.
Hát igen, ugye erre mondják, hogy számokban mérik most már ők is ilyenkor a teljesítményüket, hogy mennyit is értek el. De akkor ez mondjuk, mikortól jelezheti számunkra azt, hogy kell, szükséges a szakember?
Mindig azt kell megnézni, hogy alapvetően a szorongás ez egy természetes életjelenség egyébként, tehát az, hogy valaki szorong, izgul, az nem lehet kizárni egy ember életéből, ugyanolyan, mint mondjuk az öröm, vagy bármilyen más ilyen érzelem, hogy
de erre mondják, hogy szükséges rossz.
Tehát. Szükséges, és nem mindig rossz, mert hogy a szorongás képes arra is, hogy mondjuk a teljesítményt fokozza. Tehát amikor mondjuk gondoljunk bele, hogy izgulunk, akkor egy kicsit kiélesednek az érzékszerveink, és lehet, hogy pont, hogy összeszedettebbek vagyunk, jobban meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, jobban teljesítünk. Ugye sokszor vannak azok a gyerekek, akik hát én nem nagyon tanultam a dolgozatra, aztán csak ír egy ötös, vagy letagadja, vagy tényleg nem tanul, de ugye csak sikerült pont a szorongásnak a teljesítményfokozó hatása miatt összeszednie magát. Ugyanúgy a szorongásnak nagyon fontos jelző funkciója van, ugye akár az életben maradáshoz is, mondjuk már régebben, de még most is fontos szerepet játszott az életben maradásban is, hiszen az, hogy valamitől félek, valamitől tartok, az egy fontos jelző funkció. Az, hogy én elkerülök helyzeteket, mondjuk nem sétálok végig egy sötét sikáraton egyedül éjszaka, az egy, hát igen, az egy életmentő dolog. Tehát fontos a szülőkben ezt tudatosítani, mert gyakran látom, hogy már ilyen apróságokon is megijednek, hogy hát ugye idegen környezetben a gyermek nem nyílik meg egyből. De ez egy teljesen természetes dolog, hogy olyan emberekkel, akiket ő nem ismer, nem látott még soha, az lenne fura, hogyha a nyakukba ugorna. Hiszen jó, hogy tehát ez neki kell az életbe maradáshoz, hogy legyen benne egy kis szkepticizmus, hogy én nem tudom, ki vagy, megvárom, hogy meglássam, hogy ki vagy, és mikor látom, hogy mondjuk átjönnek a szülőkhöz a barátok, és hogy milyen jól érzik magukat, és milyen jókat nevetgenek, akkor már ő is oda mer menni, és bekapcsolódik mondjuk a beszélgetésbe, játékba, de hogy igen, tehát viszont, hogy ne térjek el teljesen a kérdéstől, hogy mi az a pont ezen a skálán, amikor már szakemberhez kell fordulni, az segít ebben, hogy mennyire van kihatása az életminőségére. Tehát az, hogy neki néha nincs kedve elmenni óvodába, mert tudja, hogy aznap mondjuk tornán egy olyan foglalkozás lesz, vagy egy olyan játékeszköz, amit nem szeret, az egy egészséges dolog. De az, ha minden nap nehezen lehet vele elmenni, nem akar felöltözni, nem akar reggelizni, akkor van, tehát hogy az életminőségét milyen szinten befolyásolja, végülis ez a kulcsa annak, hogy mikor menjenek el a szülők, és mikor forduljanak szakemberhez. Ettől függetlenül vannak eseti szorongások. Tehát, hogy van olyan gyerek, akinek lelki alkata alapján mondhatjuk azt, hogy viszonylag elég szorongós, és sajnos így generalizálódik a szorongása, és nagyon sok mindenre kiterjed, és már ugye nem is köthető konkrét tárgyhoz, hanem csak van ebben egy ilyen általános félelemérzet. Ugye hát ők azok, akiknek egyből érdemes terápiás megsegítés, illetve itt ilyenkor a szülőknek is érdemes elgondolkodni, hogy de vannak az eseti szorongók, akik viszont történik velük valami, akár egy trauma, és annak következtében kezdenek el szorongani, olyankor is érdemes szakembert felkeresni, főleg, hogyha nem annyira úgy érezzük, hogy átmeneti lehet, mert akkor lehet, hogy elég egy-két alkalom, egy tanácsadás. Mondok példát, van, aki mondjuk éjszaka nagy vihar van, és akkor a vihartól fél. És akkor ez tényleg egy ilyen eseti szorongás, hogyha ő egyébként nem szorongós alkatú, és akkor ebben tud segíteni egy szakember, de ilyenkor azért van, mikor magától is rendeződik ez a szülők, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ösztönösen is sokszor jól reagálnak ilyen helyzetekben.
Az előfordulhat, hogy a már észlelt szorongás, most visszakanyarodok megint erre a példára, hogy a teljesítménykényszer, ez fokozhatja a gyerekben azt, hogy ő még akár másra is szorongást mutathat?
Igen.
Tehát, hogyha ezt nem kezeljük, akkor mondjuk ez halmazati?
Nem feltétlenül, tehát nem előfeltétel, hogy most akkor legyen valami kicsi, és utána nagy, de előfordulhat bizony ezek így ilyen öngerjesztő folyamatok. Például most, ha valakinek először ugye mondjuk szociális szorongó is, és a közösségtől fél, és elkezd fájni a hasa, akkor ugye észleli, hogy fáj a hasa, akkor már elkezd szorongani a betegségektől is, és így tovább, ez azért tudja ezeket. Vagy mondjuk egy teljesítményszorongó mégis bekerül egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk mások előtt nem teljesít úgy, harmadik lesz egy versenyen, mondok valamit, vagy akár második, ami mondjuk egy teljesítményszorongónak már maga a világ vége lehet akár, akkor már jöhet az vele, hogy akkor ő már nem szívesen megy közösségbe, mert mit fognak róla gondolni, jaj, ő az, aki második lett a futóversenyen, holott ugye az embereknek nem így működünk, de a szorongásnak egy nagyon kellemetlen része az, hogy ilyenkor azért ilyen nagyon elképzelt kis forgatókönyveket futtat le az ember az agyában, és nagyon nehéz ezeket leállítani.
Most, hogyha arra gondolok, hogy vannak ezek a trauma okozta szorongások, itt azért beszélhetünk arról is, hogyha valaki fél a víztől, miért félhet a víztől, akár valamilyen trauma érte a vízzel kapcsolatban gyerekkorában, vagy fél a rovaroktól, akár ez is okozhatott volt történés az életében, amitől ő fél. De hogy ezek a traumák, tehát ezt észre se veszi talán az ember a gyerekén, hogy mi történhetett, ami benne mondjuk ilyen gátat okozott.
Igen, és hogyha nem is biztos, tehát az életkorától is függ a gyermeknek, hogy mennyire tudunk ennek is 100%-ban utána járni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor már főleg azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudunk neki segíteni. És amit mondasz, és szerintem elég gyakori, hogy mondjuk rovaroktól fél, víztől fél, nagyon fontos és nagyon jól működő módszer az a fokozatos visszaszoktatás. Tehát, hogyha mondjuk valaki fél és elkerülés annak, hogy hirtelen egy ilyen óriási szembesítés legyen. Ha valaki fél a rovaroktól, akkor nem dobok a hátára egy szarvasbogárt, hogy jó van, fiam, majd megszokod, mert valószínűleg csak tovább traumatizáljuk vele a gyermeket, de hogyha először csak képeket nézegetünk esetleg a rovarokról, meg ugye hát nyilván azért egy nagy szerencsénk kis hazánk, majd viszonylag változatos méretű és színű és egyéb rovarokat láthatunk, el lehet kezdeni a hangyáknál. El lehet kezdeni azzal, hogy találunk bennük olyan tulajdonságokat, ami főleg ugye még óvodáskorú gyermekeknél nagyon mágikus, még a gondolkodások, nagyon szívesen ruháznak fel emberi tulajdonságokkal állatokat, tárgyakat, akkor lehet ugye a hangya egy szorgos, meg hogy milyen kedves, mennyit segítenek a társaiknak, építenek egy hangyavárat, és akkor utána van örös hangyány, és katicebogorral, hát most nem akarom mutatni a hallgatókat, valószínűleg mindenki szépen tovább gondolja ezt, de hogy sokat lehet ezzel segíteni. Tényleg akár azzal, hogy akkor először csak képeket nézünk, meg csak mesélünk, meg elképzeljük, és akkor elkezdünk pozitív ingereket is kapcsolni ehhez, és szépen alakul. De nyilván egy erősebb fóbiát, tehát az, hogy mondjuk valaki kicsit fél, azzal szerintem egyébként le lehet élni egy életet. De láttam már olyan gyermeket, aki nem tudott elaludni, mert légy volt a szobában. Az már megint csak, és ez a példát azért hoztam fel, szerintem ez is jól érzékeltető, hogy mennyire hat ki az élet minőségére. Hogyha ő ennyitől nem tud elaludni, hát valószínűleg lesz még légy a szobájában, meg a táborok szobájában, meg a barátnője szobájában, hogy ő sorolhatnám, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni, és mondjuk ebben is lehet szakember segítségét kérni, hogyha a szülő nem boldogul magától, és ezt nem kell szégyelni, mert hogy ez a szorongás, ez egy ilyen elég erős mumus az emberben.
Említed ezt az életminőséget, hogy mennyire hat ki mondjuk a gyerek életére, és nyilván így a környezetére is, de a testi tünetekre, ha gondolok, azért az már akkor egy súlyosabb tünet. Tehát, hogyha már a teste is jelez, hogy ő valamit nagyon nem szeret, akár ciklikusan vagy visszatérően, akkor ott már tényleg szükség van ugye a terapeutára.
Igen, ez így van, de azért azt is kell nézni, hogy hát, tehát, hogyha egyszer van hány ingere, mert fél a dolgozattól, akkor nem. De hogyha krónikusan és visszatérő, akkor igen. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy is egy fáradtabb, nehezebb napja van, és tényleg mondjuk fáj a hasa, mert izgul, de ha egyébként nem jellemző rá, akkor azért nem kell annyira megélni. De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
Tehát ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat. Mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közbe szorong. És attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell. Tehát orvosi vizsgálat, és azt kell mondani, hogy részletes orvosi vizsgálat, tehát egy ilyen, tényleg ilyen több mindenre kiható, nem pedig, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor menjen el pszichológushoz. Az azért érdemes szerintem ezekben a helyzetekben. Még akkor is, hogyha mondjuk így felnőttként látjuk, meg össze tudjuk rakni az okokozati tényezőket, hogy miért szoronghat, meg tényleg szorong, még akkor is azt mondom, hogy orvoshoz akkor is el kell menni.
Mi az a szint, állapot, amikor még a szülő segíthet a gyereknek, és hogyan tud ő egyáltalán segíteni a gyereknek ebben?
Hát az esetieknél szerintem, hogyha nem erős trauma van, vagy mondjuk fél a sötétben, nehéz ezt megmondani, mert hogy mindig esetek, tehát hogy esetspecifikusan könnyebb válaszolni, de ami viszont Így általánosságban véve azt gondolom, hogy segíthet, és hagyj ajánljak egy könyvet, ami szerintem fantasztikus ebben a témában, a Deli Ága Éva és Lovász Hajnalkának a Mit kezdjünk a szorongással című könyve, ami én nagyon nagy szeretettel szoktam elni a szülőknek, mert nagyon szépen, érthetően és sok példával alátámasztva mutatja be a szorongást, a gyerekek szorongásos tüneteit és a megoldásokat is, és van benne 8 plusz 1 megoldás, ami szerintem nagyon jó, mert hogy a szülőknek tényleg néha a konkrétumok hiányoznak az életükből, de amit el tudok mondani így általánosságban, és gyakorlatilag ez így nagyjából megfeltethető ennek a könyvnek is, mert tényleg szerintem ez egy nagyon jó átfogó irodalom. Egyrészt az, hogy milyen példát mutat, meg mennyire megértő a gyermeke felé azokban a helyzetekben, amikor ő szorong. Tehát, hogyha mondjuk most volt ez az idegenek közé megyünk, és ezt azért hozom fel máshogy erre, mert tényleg nagyon gyakori a szülőktől hallom, hogyha ő nem akar egyből köszönni az idegen bácsinak, meg nem akar a nyakába ugrani, meg nem akar puszit adni a rokonnak, akit fél évente egyszer lát, akkor megértéssel kell fogadni, a rokont kell edukálni, hogy hát ő már nem emlékszik rá, hát kicsit várjunk, és majd biztos feloldódik.
Hogyha hát ez bújik... valahol, bocsánat, hogy közbevágok, valahol ambivalens is, hiszen azt várjuk el a gyerektől, hogy idegenekkel ne is kommunikáljon, akár ha az utcán, buszon, bárhol
vagyunk.
Hát ez
az, igen. Igen, hogy mi magunk se tudjuk néha, hogy mit szeretnénk, nincs ezzel semmi baj. Plusz azért ott van a szorongó gyerekeknek, hát meglepő módon sokszor a szüleik is szorongóak. És hogyha mondjuk van egy teljesítménykényszeres szülő, akibe mondjuk így megjelenik a nagybácsi fél évente, és jön, és akkor a kislány meg, vagy kisfiú meg nem akar oda menni hozzá, akkor két csengő szólal meg, egy az, hogy támogatom a gyerekemet, megvédem, meg segítem, kettő meg az, hogy mit fog gondolni a nagybácsi rólam, hogy én hogy nevelem ezt a gyereket, hogy ő nem megy egyből puszit adni. Tehát, hogy nyilván ugye ez tényleg az egésznek a rákfenéje, hogy bizony azért ugye a szülőknél is gyakran egy ilyen mintázat követésre van az a gyerek részére, hogy a szülők is szoronganak, és ő is ugye ezeket átveszi, még akkor is, hogyha nem direktben van ez neki leközvetítve. Tehát egy visszatérve arra, hogy hogyan lehet még segíteni, hát önismereti munkával is nagyon sokat lehet segíteni ezeken a helyzeteken, illetve sokat lehet segíteni azzal, hogyha önállóságot biztosítunk neki, mert túlóvó, túlféltő szülő gyerekeinél is gyakori például a szorongásos tünetek felbukkanása, hiszen ő mit tanul meg magáról, én nem vagyok rá képes, megcsinálják mindig helyettem, akkor én biztos nem tudok ugyanannyit, mint mások, mert nekem mindig helyettem kell megcsinálni dolgokat, meg nekem engem féltenek úgymond a széltől is, akkor engem biztos hamarabb elfúj, mint a többieket. De ha az életkorának megfelelően önállóságot biztosítok neki, az mindig épít egyet az önértékelésében, és az segít a szorongás leküzdésében is például. Tehát rengeteg ilyen módszer van. Ugye, amit mondtam, a fokozatos hozzászoktatás a rovaroknál, rovaros példánál, meg hát a helyzetbehozás, ugye ezt így pont a Deli Ága Éváék írják így szó szerint, hogy helyzetbehozás, hogy bizony annak ellenére, hogy mondjuk tart egy helyzettől, annak ellenére mégis, tehát nem hagyjuk, hogy elkerülje, mert akkor csak azt tanulja meg megküzdési mechanizmusként, hogy én elkerülöm a számomra félelmet keltő dolgokat, már pedig fogok még izgulni sokat, hanem kis biztatással, meg egyéb technikákkal, ami például nagyon jó, hogyha kap egy ilyen kis kabalát, kis valami kis tárgyat, ami arra emlékezteti őt, hogy ő egyébként milyen bátor, milyen erős. Ezt közösen is elkészíthetjük, akár emlékekből is. Tehát, hogyha mondjuk neki van egy... próbálok ilyen bagatell dolgokat mondani, hogyha ő félt a bábszínháztól, de aztán elment menni, és akkor megvan az a bábszínház jegy, akkor abból lehet, mondjuk az lehet egy kis hajónak a vitorlája, és akkor azt a kis hajót magával viszi, kirakja a táskára. Tehát valami olyan kulcstartó jellegű, vagy kis kabala jellegű tárgyak, akár közös elkészítése, vagy közös vásárlása, de valami, ami őt arra emlékezteti, hogy ő egy valaki, mondjuk megmentett egy cicát, akkor egy kis plusz cicát visz magával, hogy ő milyen bátor volt, hogy megmentette azt a macskát. Tehát próbálok érzékletes példákat hozni. Lényeg a lényeg, hogy legyen nála egy kézzel fogható valami, ami emlékezteti a benne rejlő belső erőre, és akkor már azzal könnyebb helyzetbe hozni őt. Tehát ezek a módszerek azért még össze is függhetnek, meg egymásra is épülhetnek.
Visszacsatolnék oda, hogy a szülő működése, és ugye most a csapból is az folyik, hogy a minták, amiket hozunk magunkkal transzgenerációs úton, hogy amúgy ezzel tényleg érdemes akkor foglalkozni, hogy mi milyen mintákat hozunk magunkkal, mert lehet, hogy teljesen tudattalanul tápláljuk a gyerekben magát, azt a fajta szorongást, amit mi hozunk magunkkal.
Persze, sőt az is lehet, hogy mondjuk egy 3-4-5 generációval mondjuk egy olyan szokás, ami még akkor az életben marad, elszolgálta, mára már csak egy ilyen szorongáskeltő, meg szorongásra alapuló szokás marad, mondjuk egy ilyen, de hogy mivel belénk ültették, ezért marad.
Hát akkor egy kis önismeret is szükséges ide a szülőkhöz.
De mindenképp úgy, hogy ne ítéljék el magukat, hanem inkább próbáljanak segíteni saját maguknak, mert azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik bárkivel előfordulhatnak, és fontos, hogy ne a szégyen érzed diktáljon egy szülőben, hanem az, hogy hanem a törekvés arra, hogy ő maga is egy kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb életet él, és ezáltal a gyermeke is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyerekkori szorongásról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Hirdessük mindenütt az evangéliumot, hogy legyen a béke és a testvériség kovásza. Leó pápa úrangyala imája. Imádkozzunk a békéért, amelyet a népek tiszteletben tartásával lehet építeni. A Szent Atya felhívása. Leó pápa az imahét lezárásakor: egyek vagyunk, már azok vagyunk, tegyük nyilvánvalóvá. Hirdessük mindenütt az evangéliumot, hogy legyen a béke és a testvériség kovásza. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Isten meglátogatja ő szeretetével, áthatja életünk minden idejét és helyét. Fogadjuk be meghívását. Buzdított rá 14. Leó pápa Jézus nyilvános működésének megkezdéséről szóló tanításában: ne legyünk rabjai egy túlzott óvatosságnak személyes és egyházi életünkben, döntéshozatalainkban. Az evangélium a bizalom kockázatát kéri tőlünk, hiszen Isten mindig jelen van, mindenkihez közel áll, nem zár ki senkit, hanem elvegyül az emberi helyzetekben és kapcsolatokban, tanította katekézisében a Szent Atya.
Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù inizia la sua predicazione.
Jézus miután megkeresztelkedett, megkezdi hithirdetését, és meghívja az első tanítványokat, Simont, akit Péternek is neveznek, Andrást, Jakabot és Jánost, kezdte beszédét Leó pápa, elemezve az évközi harmadik vasárnap evangéliumi szakaszát. Arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy ezt az evangéliumi jelenetet közelebbről megfigyelve két kérdést tehetünk fel. Az egyik arra vonatkozik, hogy Jézus mikor kezdi el a küldetését, a másik pedig arra, hogy melyik helyet választja, hogy hirdesse az igét és meghívja az apostolokat. Kérdezzük meg tehát magunktól, hogy mikor kezdi, hol kezdi.
Quando inizia? Dove inizia?
Nyilvános működését Jézus. Máté evangélista mindenek előtt azt mondja nekünk, hogy Jézus akkor kezdte meg ige hirdetését, amikor meghallotta, hogy keresztelő Jánost fogságba vetették. Ez tehát nem a legmegfelelőbbnek tűnő pillanatban történik. Keresztelő Jánost éppen letartóztatták, ezért a népvezetői kevéssé állnak készen arra, hogy befogadják a messiás hírét. A pápa megállapította, hogy olyan időszakról van szó, amely óvatosságra intene. Jézus azonban éppen ebben a sötét helyzetben kezdi meg elhozni a jó hír fényét.
Il regno dei cieli è vicino.
Elközelgett a mennyek országa. Személyes és egyházi életünkben is olykor a belső ellenállások vagy olyan körülmények miatt, amelyeket nem ítélünk kedvezőknek, azt gondoljuk, hogy nem megfelelő az a pillanat az evangélium hirdetésére, egy döntés meghozatalára, egy választásra, egy helyzet megváltoztatására, mutatott rá a Szent Atya. Azonban ez azzal a kockázattal jár, hogy lemerevedünk a határozatlanságban, vagy fogjai leszünk egy túlzott óvatosságnak, miközben az evangélium a bizalom kockázatát kéri tőlünk. Isten minden időben végzi művét, és minden pillanat jó az Úr számára, még akkor is, ha mi nem érezzük magunkat készen, vagy a helyzet nem tűnik a legkedvezőbbnek. Leó pápa ezután az evangéliumi szakaszhoz fűződő második kérdést elemezte, amely arra a helyre vonatkozik, ahonnan Jézus elkezdi nyilvános működését. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le. A pápa utalt rá, hogy Jézus Galileában marad, egy főleg pogányok által lakott területen, amely egy kereskedelmi útvonal, átjáró terület és találkozás helye, mondhatnánk, hogy multikulturális térség, amelyen különböző származású és vallási hovatartozású személyek haladnak át. Az evangéliumi szakasztját azt mondja nekünk, hogy a messiás Izraelből jön, de túlhalad saját földje határain, hogy hirdesse Istent, aki közel van mindenkihez, aki nem zár ki senkit, aki nem csak a tisztákért jött el, hanem éppen ellenkezőleg elvegyül az emberi helyzetekben és kapcsolatokban. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy nekünk keresztényeknek is le kell küzdenünk a kísértést, hogy bezárkózzunk. Az evangéliumot ugyanis hirdetni kell, és meg kell élni minden körülmények között és minden környezetben, hogy a testvériség és a béke kovásza legyen az emberek, a kultúrák, a vallások és a népek között. Az első tanítmányokhoz hasonlóan mi is arra vagyunk hivatva, hogy befogadjuk az Úr meghívását, annak a tudatnak az örömében, hogy az Úr meglátogatja és áthatja szeretetével életünk minden idejét és helyét, mondta Leó pápa, majd a következő buzdítással zárta a beszédét. Imádkozzunk Szűz Máriához, hogy eszközölje ki számunkra ezt a benső bizalmat, és kísérjen le bennünket utunkon.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepide Spiritus Sanctus.
Imádkozzunk a békért, amelyet a népek tiszteletben tartásával lehet építeni. Leó pápa felhívása. A pápa ismét felhívást intézett a háború befejezése érdekében Ukrajnában, a Közel-Keleten és minden más konfliktusok sújtotta régióban. Köszöntötte a katolikus akció fiataljait, hangsúlyozva, hogy a rosszat csak a jó győzheti le. Megemlékezett a leprával küzdő betegek világnapjáról, valamint felhívta a hívek figyelmét Isten igényének vasárnapjára és az ökumenikus egységét lezárására. Az úrangyalra elimádkozása után Leó pápa utalt rá, hogy az évközi harmadik vasárnap Isten igéjének vasárnapja,
è la domenica della parola di Dio,
amelyet Ferenc pápa 7 évvel ezelőtt rendelt el, hogy az egész egyházban előmozdítsa a szentírás ismeretét és az Isten igéjének szentért figyelmet a liturgiában és a közösségek életében. Leó pápa köszönetével és bátorításával fordult mindazokhoz, akik hittel és szeretettel elkötelezik magukat e kiemelt cél érdekében. A pápa ezután az Ukrajnát ezekben a napokban is érintő folyamatos támadásokról szólt, amelyek következtében a térség egész lakosságát sújtja a téli hideg. Leó pápa fájdalommal követi az eseményeket,
seguo con dolore quanto accade,
együttérzéséről és imáiról biztosította a szenvedőket. Az ellenséges kerések elhúzódása, amely egyre súlyosabb következményekkel jár a polgári lakosság számára, tovább mélyíti a népek közötti szakadékot, és egyre inkább eltávolítja az igazságos és tartós békét. A Szentatya arra szólított fel mindenkit, hogy még inkább fokozzák az erőfeszítéseket a háború befejezése érdekében.
Per porre fine a questa guerra.
A pápa emlékeztetett rá, hogy január utolsó vasárnapja a leprával küzdő betegek világnapja. Leó pápa szolidaritását fejezte ki ezzel a betegséggel élő minden személynek, majd bátorította a Raul Follero barátai olasz társulatot és mindazokat, akik a leprás betegekről gondoskodnak, elkötelezze magukat méltóságuk védelmében. A pápa üdvözölte a római híveket és a világ különböző országaiból érkezett zarándokokat, köztük egy bulgáriai plébániai kórust, egy panoavárosi csoportot, spanyolországi diákokat, Firenzéből érkező bérmálkozó fiatalokat. Köszöntötte a római katolikus akció Szent Péter téren jelenlévő mintegy 4000 fiatalját, szüleikkel, nevelőjükkel és papjaikkal együtt, akik életre hozták a béke karavánt,
che hanno dato vita alla carovana per la pace.
Majd a következő szavakkal fordult hozzájuk, kedves gyerekek és fiatalok, köszönöm nektek, hogy segítetek nekünk. Felnőtteknek egy más szemszögből, az egymástól különböző emberek és népek közötti együttműködés perspektívájából tekintve a világra. Köszönöm szépen! Legyetek a béke munkásai otthon, az iskolában, a sportban, mindenütt. Soha ne legyetek erőszakosak, sem szavokkal, sem tettekkel. Soha!
Il male si vince solo con il bene.
A rosszat csak a jó győzi le. Leó pápa az ima hét lezárásakor. Egyek vagyunk, már azok vagyunk, tegyük nyilvánvalóvá. Szent Pál megtérésének ünnepén január 25-én vasárnap este a népek apostola bazilikájában közös vecsérne imádságra gyűltek össze 14. Leó pápa körül a különféle keresztény felekezetek képviselői. A Szent Atya homíliájában arra emlékeztetett, hogy a keresztények küldetése ma is Krisztus hirdetése, bizalommal teli hittel. Imádkozzunk, hogy az evangélium magvai továbbra is az egység, az igazságosság és a szentség gyümölcsét termék a világ népei és a nemzetei közti béke javára is. Az első korintosi levélben Szent Pál önmagát az apostolok közt a legkisebbnek tartja.
Il più piccolo tra gli apostoli.
Méltatlannak érzi magát erre a címre, mert korábban üldözte Isten egyházát. Mégsem a múltjának a fogja, hanem ő az Úrban fogoly. Isten kegyelméből megismerte a feltámadt Úr Jézust, aki megjelent Péternek, az apostoloknak, majd több mint 500 testvérnek, végül pedig neki, aki üldözte őt. A feltámadt Jézussal való találkozás eredményezte a megtérését, amelyre ma emlékezünk, kezdte beszédét Leó pápa. Ennek a megtérésnek a jelentőségét tükrözi nevének a megváltozása.
De Saulo a Paulo.
Saulból Pál lett. Isten kegyelméből az, aki egykor üldözte Jézust, teljesen átalakult és tanúságtevője lett neki. Aki hevesen küzdött Krisztus neve ellen, most eleven buzgósággal hirdeti szeretetét. Amikor most a népek apostolának sírja körül gyűltünk össze, eszünkbe jut, hogy az ő küldetése egyúttal minden mai keresztény küldetése is. Hirdetni Krisztust, és mindenkit meghívni, hogy belébetett bizalommal éljen. Az Úrral való minden igazi találkozás ugyanis átformáló mozzanat, amely új látásmódot és új irányt ad annak a feladatnak a betöltéséhez, hogy felépítsük Krisztus testét.
Edificare il corpo di Cristo.
Emelte ki a pápa. A II. Vatikáni zsinat egyházról szóló Lumen Gentium kezdeti konstitúciója kezdetén kifejezte eltökélt vágyát, hogy hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek. Mivel Krisztus a nemzetek világossága, ez a Szentlélekben összeült szent zsinat Krisztusnak az egyház arcán tükröződő fényességével minden embert meg akar világosítani azáltal, hogy minden teremtménynek hirdeti az evangéliumot. Minden keresztény közös feladata, hogy alázattal és örömmel mondja a világnak, tekints Krisztusra, közeledjél hozzá, fogadd el szavát, amely megvilágosít és megvigasztal, idézett Leó pápa a május 18-i beiktatási beszédéből. A keresztények egységért tartott imahét minden évben arra hív minket, hogy újítsuk meg közös elkötelezettségünket e nagy küldetés iránt abban a tudatban, hogy a közöttünk lévő megosztottságok, bár nem folytják el Krisztus ragyogó fényét, mégis eltompítják azt az arcot, amelyet pedig a világ felé kellene tükröznie. Tavaly ünnepeltük a Niceai zsinat 1700. évfordulóját.
Un anniversario del Concilio di Nicea.
Folytatta a pápa. Bartolomaios ökumenikus pátriárka meghívott minket, hogy Iznikben ünnepeljük az évfordulót, és hálát adok Istennek, hogy két hónappal ezelőtt oly sok keresztény felekezet képviseltette magát a megemlékezésen. A nicai hitvallás közös megvallása azon a helyen, ahol íródott, értékes és felejthetetlen tanúságtétel volt a Krisztusban való egységünkről. Ez a testvéri pillanat lehetővé tette számunkra, hogy együtt dicsérjük az Urat azért, amit a nicai atyák által megvalósított, és segítette őket abban, hogy világosan kifejezzék annak az Istennek az igazságát, aki Jézus Krisztusban való találkozás által közeledett hozzánk. Bár csak a Szentlélek ma is megtalálná bennünk azt a tanulékony értelmet, hogy egyhangon hirdessük a hitet korunk minden emberének. Az idei imahét témájáról választott efezusi levél részletben újra és újra halljuk ugyanazt a szót egy, miszerint egy a test, egy a lélek, egy a remény, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség és egy az Isten.
Una sola fede, un solo battesimo.
Kedves testvérek, mélyen megérintenek minket ezek az ihletett szavak, és lángra lobbantják a szívünket. Igen, mert ugyanazt a hitet valljuk az egy Istenben, minden ember atyában, együtt valljuk az egy Urat és Isten igaz fiát, Jézus Krisztust, és az egy Szent Lelket, aki a teljes egységre és az evangélium közös tanúság tételére indít és ösztönöz minket, idézett Leó pápa a hit egységében kezdeti apostoli levélből. Egyek vagyunk. Már azok vagyunk. Ismerjük fel, tapasztaljuk meg, tegyük nyilvánvalóvá.
Manifestiamolo.
Szeretet elődje Ferenc pápa szavait is idézte. A katolikus egyház szinodális útja ökumenikus út, és annak is kell lennie, ahogyan az ökumenikus út is szinodális út. Ez tükröződött a püspöki szinódus két ülésén is, 2023-ban és 2024-ben, amelyeket mély ökumenikus lelkület jellemzett, és amiket számos testvére küldött részvétele gazdagított. Leó pápa úgy véli, hogy ez egy út, amelyen együtt növekedhetünk szinodális struktúráink és hagyományaink kölcsönös megértésében. Ahogy az Úr Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának 2000. évfordulójára tekintünk, 2033-ban kötelezzük el magunkat az ökumenikus szinodális gyakorlatok továbbfejlesztése és annak kinyilvánítása mellett, hogy kik vagyunk, mit teszünk és mit tanítunk. Beszéde végén Leó pápa szívből jövő köszönetet mondott Kurt Koch bíborosnak, a keresztény egység előmozdítása dikasztérium prefektusának és tagjainak, valamint a dikasztérium által támogatott teológiai párbeszéd műhelyek és egyéb kezdeményezések résztvevőinek. A Szent Atya megköszönte számos egyházi vezető és képviselő liturgián való részvételét, akik a világ különböző keresztény egyházait és közösségeit képviselték, köztük név szerint említve Polikárpusz metropolitát, az ökumenikus pátriárkátus képviselőit, Kaják Barszamian érseket, az örmény apostoli egyház képviselőit, Anthony Ball püspököt, az anglikán közösség képviselőit. Köszöntötte továbbá a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium ortodox és keleti ortodox egyházakkal való kulturális együttműködés bizottságának, ösztöndíjas hallgatóit, az Egyházak Világtanácsa Bosszi Ökumenikus Intézetének hallgatóit, az ökumenikus csoportokat és az ünnepségen résztvevő zarándokokat. Az idei keresztény egységért tartott imait, imafizetét az örmény egyházak készítették. Mély hálával gondol a pápa az örményi bátor keresztény tanúságtételére a történelem során, egy olyan történelemre, amelyet mindvégig a vértanúság jellemzett. Az imaid zárásaként Szent Nerszész Norhali, a kegyelmes katolikusra emlékezünk, szólt a pápa, aki a 12. században az egyház egységéért munkálkodott. Megelőzte korát abban, hogy megértette. Az egység keresése minden hívő feladata, és az emlékezet gyógyulását igényli. Szent Nerszész arra a lelkületre is megtaníthat minket, amelyet a közös ökumenikus útunkon sajátítunk el, ahogy azt Szent II. János Pál is szóvá tette. A keresztényeknek mély benső meggyőződéssel kell rendelkezniük arról, hogy az egység nem stratégiai előny vagy politikai haszonszerzés céljából, hanem az evangélium hirdetése érdekében elengedhetetlen. A hagyomány arról tanúskodik, hogy Örményország a történelemben az első keresztény nemzet,
quale prima nazione cristiana,
amikor Tiridates királyt 301-ben megvilágosító Szent Gergely megkeresztelte. Adjunk hálát azért, hogy az üdvözítő ige bátor hírnökeinek munkássága révén Kelet- és Nyugat-Európa népei elfogadták Jézus Krisztusba vetett hitüket, és imádkozzunk, hogy az evangélium magvai továbbra is az egység, az igazságosság és a szentség gyümölcseit teremjék ezen a kontinensen, a világ népei és nemzetei közötti béke javára is. Zárta az ökumenikus imahetet lezáró közös vesperás ima során mondott homíliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Medvenóta. Fordul a világ, kiborul alólam. Megkapaszkodtam peremén egy dombnak. Kisház, börtönöm vagy-e? Csillagnéző tornyom-e? Barlang kell a medvének, ha megunja táncát a vásárpadján, s kiszökik magányos bérc közé, mint én vonulok most tüskés bérci magamba. Más vagyok, mint más. Magasan, tüskésen, így kell már élnem. S ha te nem volnál itt, tán nem is látnék melegebb szemed zord csillagukénál. Más vagyok, mint más, minek is tagadnám. Lásd, a föld kibillen alólam, és mint visszatérő láz, kamasz éveim vadgőge megújul, s mindentől eltép. Köszönöm, hogy itt vagy. Szólj egy szót, s én úgy teszek egy szavadra, mint szökött mackó a vidám kedvében bércei közt új táncra áll két lába vadonban, mancsán zeng a cintányér, ami rajta még. Az éjvándor hallja, megáll, s az erdő titkain ámul.
Babits Mihály Medvenóta című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883-ban született Szekszárdon, vallásos értelmiségi családban. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, és latin-magyar szakon szerzett diplomát. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első kötete a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 1913-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, és elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa lett, majd 19-ben egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 27-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits Mihály 1941-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Az Egyesült Nemzetek imája. Földünk csak egy kicsi csillagzat a nagy világ mindenségben. A mi feladatunk, hogy olyan bolygóvá alakítsuk, amelynek a teremtményeit nem sújtják háborúk. Nem kínozza éhség és félelem. Nem szakítják szét értelmetlen válaszfalak, faj, bőrszín vagy világnézet szerint. Adj nekünk bátorságot és előrelátást, hogy már ma megkezdjük ezt a munkát, hogy gyermekeink és unokáink egykor büszkén viselhessék az ember nevet.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzetben.